Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Most, hogy engem megmartatok, hogy egy rendes motoros ember miért horgászik, meg milyen időt tölt a vízparton, hozzátenném, hogy se rendes ember nem vagyok, és a vízparton se töltök semmennyi időt, ellenben Péterrel, aki itt van velünk a stúdióban. Üdvözlök mindenkit a nagyon sokadik égéstér adásban, amit most kisajátítottunk motorkerékpáros témákkal, a vendégeink pedig Szabó Henrik és Bistei Péter.
Hello,
hello, sziasztok!
Azt nem mondanám, hogy eheti hot topic, hiszen...
Fotelmotoros? Azt mondod, itt a fotelmotoros stáb majdnem egész
jövő? Igen, bejött a fotelmotorosnak a stábja.
Nagyon jó.
De Csabi nincs itt.
Nem. Csabi most...
Azért vannak még szerencsék is, Csabi, mondjuk
úgy. Csabi, tudod, most Csabi? Késik.
Egy háttérinformáció, a két fotelmotoros az egy órát késett, de hát asztárok élete már csak ilyen.
Azt hittem szóltál az Ivánnak.
Szóltam.
Igen, arról, hogy fél órát fogtok késni.
De hát a fél órához képest csak fél órát késtünk maximum.
Ezzel nem tudok vitatkozni.
Jó, de ez is azért volt, mert a zsémbes öreg ember nem fért el a széles kavaszakjával az autók közt.
Egyébként azt megkérnélek titeket, hogy közelebb beszéljetek a mikrofonhoz, mert Peti, téged nagyon kevéssé hallani. Az eheti, vagy hát pontosabban a múlt heti hot topic az, hogy a motorkerékpárok is kaphatnak zöld rendszámot. Ez ugye arról szól, hogy az elektromos motoroknak jár a zöld rendszám, aminek én mondjuk nem látom teljesen az értelmét, hiszen a zöld rendszámnak a legfontosabb hozadéka az, hogy ingyen parkolhat, illetve a másik, hogy nem kell különböző adókat befizetni utána.
De tök jó, mert innentől kezdve nyilvánvalóan látszik mindenki, mert mindenki fogja látni, hogy te éppen a föld megmentéséért motorozol.
Mehetsz a buszsávba
is. Zöld rendszám.
Ja, amúgy
is. Zöld rendszám.
Ezt azért írtam fel az adásmenetbe, mert alaposan elgondolkodtam. Talán még a nyár közepén csináltunk a Total Car-ról egy nagy összehasonlítót, amiben elektromos autók voltak. Tesla Model Y, Ford Mach-E, meg a Volkswagennek az ID4-e. És engem a téma egyébként különösebben nem érdekelt, viszont tapasztalatnak nagyon jó volt, és akkor azt éreztem a nap végére, hogy 20 milliós ár ide vagy oda, hogyha valaki ajándékból hozzám vágná, akkor szeretném azt a tárgyat.
Mik azok a tárgyak, amiket még ajándékba se szeretnél?
Mondjuk bármi, amitől bubúpestises leszek. Vagy amivel dolgozni kell. Nyele van. Nem, de hát ugye azt éreztem, hogyha mondjuk annyira adnának ki, amennyire autót veszek, akkor ez egy alternatíva lenne.
150 ezerért?
Már, ha nem járkálsz sokat vidékre, azért azt tegyük hozzá, mert nálunk azért a töltőoszlopok ellátottsága az erősen foghias.
Láttunk, a múltkor pont nálad voltunk a Köröstorúnál, Peti. Milyen Teslát láttunk? Milyen rendszám volt rajta? Ír. Ír rendszám volt a Teslán.
Azért nem amerikai.
Nem, ír rendszám volt rajta, de hát meg az is barokkos túlzásnak érzem, mert ez valahogy, ha csak nem trélerre hozta, az valahogy eljött idáig.
A tréler sem hangzik kizártnak. Simán lehet, hogy valami adóoptimalizálási trükk van mögötte. A vidéki közlekedés pedig annyi, hogy amikkel mi mászkáltunk ott azon a teszten, azok szerintem 400 kilométert elmentek elektromosan normál körülmények között.
És utána mennyi időt cippantottak föl magukat még 400-ra?
Figyelj, hogyha nekem egyben kell 400 kilométernél messze mennem, akkor veszek egy repjegyet. De nagyon ritkán megyek egy nap alatt 400 kilométert.
Te már repülővel mész a horvátokhoz?
Nem, oda motorral.
Annak idején egyébként, mikor próbáltad a zérót, ugye? Iván. Te azt mondtad rá, hogy az volt a legjobb motor, amivel valaha mentél. Tartod még?
Nem azt mondom, hogy a legjobb motor, amivel valaha mentem. Szerintem ilyet nem állítottam. Azt mondtam, hogy ez egy nagyon jó motor.
Én valahára emlékszek, de a lényeg, hogy nekem meg volt alkalmam idén menni az Energica Eva SS-szel, ha jól emlékszem. És hát nem volt rossz, mert tényleg a nyomatéka, ilyen nagyon puhán indul meg, tehát tényleg nyomatéka az van tengernyi, de nekem nagyon hiányzik belőle az, amiért motorozunk.
Az Energicával én mentem is, és meg is írtam, ott nekem az volt az alapjom, hogy ez egy nagyon nehéz motor volt.
Így van.
A Zero-ban meg az volt a jó, hogy az olyan volt, mint egy KTM. Tehát az üléspozíció, a feszessége, az egész, egyikkel sem lehet messzire menni, de szerintem a motorkerékpárok még nem igazán alkalmasak arra, hogy elektromosak legyenek. Az autóknál azt mondom, hogy igen, nyilván nem minden célra, tehát aki mondjuk területi képviselő, annak nem az a legjobb megoldás, vagy akinek nincs annyi pénz, annak meg semennyire nem megoldás, de abban én már látom a rációt. Motorkerékpárnál nem látom a rációt benne még, vagy nem érzem azt, hogy egy nagy motor az megérett a villanyosításra, viszont a robogók mondjuk 50-től 250 köbcentis méretben, azoknak már élhető alternatívája egy villanyos dolog. Szintén nem mindenki számára, de azok már tudják, amit én elvárok egy ilyen járműtől.
Most jött valami hír, hogy cserélhető akkumulátorokon mesterkedik valaki?
Nem csak valaki, hanem össze is álltak, mint a lovak a kánikulában, a japán gyártók, és egy közös platformot, vagyis hát szabványt dolgoznak ki arra, ugye, hogy az akkumulátorok csereszabatosak legyenek. Honda, Yamaha,
KTM és a Piaggio csoport, azt hiszem ők a nagy résztvevői ennek a dolognak, de lehet, hogy benne van az összes többi japán gyártó is.
Akkor nem csak a japán. Hát
mindenesetre azért ez még szerintem még eléggé erőszakoskodnak, hogy ebből valódi megoldást legyen ebből az elektromos hajtásból.
Hát,
nem tudom, mire fog ez kifutni. Én most már kezdem szoktatni magam gondolati szinten, bár mondjuk hozzáteszem, hogy a GTR-re jöttünk, az 1.4-essel, és annak már se hangja nincsen, meg különösebben nem parasztvakítósan megy, mondjuk el tud indulni, hogyha nagyon rúgatom neki, de hogyha nem, akkor gyakorlatilag ilyen villanymotor jellegű.
Mondjuk a harmadikba hagyod, akkor kakustól ideig simán eljössz vele.
Persze, tehát tulajdonképpen a múltkor azon gondolkodtam, hogy én már villanymotorozok, csak még belső égésű motorral.
Váratlan fordulat, Klárikám.
Úgyhogy ezt a részét én kezdem elengedni, hogyha végül is odáig fejlődik a villanymotor, hogy tulajdonképpen azokat a... Azt most nincs zaja, tényleg mondjuk már GTR-nek sincs zaj, engem már egyre kevésbé érdekel ez a zaj. Viszont vannak praktikus dolgok, amin gondolkodtam, hogy nem kell melegíteni például, nem kell olajat csereberélni rajta, tehát van egy csomó olyan dolog, ami...
Egyébként a zaj engem pont, hogy egyre jobban érdekel a zaj, mert egyre jobban zavar.
Hát olyan szempontból nem érdekel, hogy engem már csendes motorok érdekelnek. Tehát én azért most már nem fogok elkölteni közel 1 millió forintot, hogy hangosabb legyen a motorom.
Fú, a minap pont.
Szóval mennyit költenél el, hogy halkabb legyen?
Hát nem vennék még elektromos motort, hogyha erre vagy kíváncsi vagy. Nem kell halkabb legyen. Amit egy áll ráhúzott cső, az nekem tök elég mondjuk, hogyha nem egy Ducatiról van szó, ami 90 akárhány decibel.
Apropó, most még belefolytam a szót Petiben. Jó, hogy a Ducatit szóba hoztad, mert a Ducati, aki ugye sport és erős motorokat gyártó cégként definiálja magát, és a KTM, aminek a cégnevében benne van az, hogy sportmotor, ők azt mondják, hogy a KTM-nél azt mondják, hogy a városi mobilitásban a villany az egy tök jó alternatíva, viszont rendes nagy motorkerékpárt, ami egy élvezeti cikk, ott ez a két cég egyelőre azt mondja, hogy a szintetikus üzemanyagban még jobban látják a jövőt, és ezzel én eléggé egyetértek, hiszen az Energica sem győzött meg, hogy egy 280 kilós motorkerékpárral és hozzátartozó 200 kilométeres nyugodt hatótávval ki lehet váltani egy élményjárművet.
Ez azért érdekes, amit mondasz, meg azért tűnik hitelesnek is, mert a KTM azért az elsők között csinált például ilyen bokorugróból elektromosat, és még árulja is talán, tehát neki már van kvázi a széria érett termék, ami elektromos hajtás, és úgy látszik, akkor azt desztillálta ki belőle, hogy van egy bizonyos szint, ami fölé nem érdemes kimondottan menni.
Zajról visszatérve, a minap sutyó kisgyerekek rugatták az 50-es kétütemű melyiket a környékbe, és így gondolkoztam rajta, hogy mit lehetne ezeknek csinálni, hogy hagyják abba, de aztán rájöttem, hogy én pont ilyen sutyó kis hülye gyerek voltam még egy 10 évvel ezelőtt.
Akkor elmondhatjuk, hogy már megérkezünk a meggyökeresedés útján, és elég előre haladtunk
már. Nem akarlak elkeseríteni, de te 20 évvel ezelőtt voltál az.
A francba.
Hát igen, valahogy változik az ember, úgy néz ki, hogy az időben tényleg, hogy változunk, akkor egy idő után már nem fontos az, hogy baromi hangos legyen, amin ülünk, tök jó, csak megy.
Nekem azért hiányzik, tehát így a... Hogy hiányom, már még nem hiányzik, mert még hál' Istennek viszonylag hangos és gyors motorokkal tudunk közlekedni. De várja, mondjuk az MTD-n is visszacsendesítette, megmondom az őszintén.
Várja,
te MTD-nek, tehát hogy neked van egy MT-07-es motorkerékpárod, amin rajta volt egy komplett titán Akrapovics kipufogórendszer, amiben nem volt benne, rajta is van, és nem volt benne a DB Killer, de az olyan rohadt hangos volt, hogy nem az, hogy mellette vagy rajta, hanem a kerületben sem lehetett megmaradni, hogyha az alapjáraton volt.
Nem csak, hogy tehát hogy kakucson rendesen fájt vele motorozni még füldogóval is, úgyhogy muszáj volt vele visszarakni a DB Killer.
Az brutális volt, és azt teljesen megértem, hogy az DB Killerrel.
És csak ismételni tudom saját magam, szerintem már mondtam, hogy a zaj az nem tol előre. Tehát önmagában az nem kell.
Nem hanggal megy.
Nem hanggal megy. Viszont, hogyha már itt tartunk, még egy, nekem kezd nekem veszőparipáim kialakulni, itt van ez a hangos motor életet ment című dolog. Mentem a minap az autópályán, jött velem szembe egy mentőautó, nem velem szembe, hála Istennek, hanem a másik forgalmi sávban teljesen normálisan, és láttam, hogy veszettő villog, és csak amikor egy mellé értem, akkor hallottam, hogy még a hangjelzést is nyomja maga mellé. Tehát semmit nem lehetett hallani, ő közeledett felém, én is mentem felé, közel jogszabályszerű tempóba mentünk mind a ketten, és a hangjából semmit, tehát a víjogásából, szirénából nullát lehetett hallani. Csak akkor, amikor mellém ért a mentő, akkor hallottam, úgyhogy ez persze nem egy tudományos kísérlet, de erősen elgondolkodtatott azóta is.
Ugyan a késéseteket vissza akartam arra vezetni, hogy Henrik lassan motorozik városban, és nem fér el a sok dobozával, de te ezt alapvetően cáfolod.
Cáfon, bár mondjuk a Peti is megmart, már mögöttem is csörgött. A városi motorozásban van ez a legenda, hogy nem férsz el a dobozokkal az autók között. Az annyi igaz belőle, hogy nem mindenhol férsz el. Tehát valahol egy kis önuralmat kell gyakoroljál, illetve alternatív megoldásokat fogsz egy idő után találni. Tehát nem ott fogsz elmenni, ahol korábban, hanem meg fogod látni azokat a helyeket, réseket, vagy meg fogod tanulni a várost abban a szempontból, hogy hol fogsz elférni hatékonyan dobozzal. Itt volt is egy ilyen kérdés a Petinek, én is gondolkoztam, hogy a rakparton jöjjünk, vagy a Hungárián jöjjünk, végül is a Hungárián jöttünk, a Hungária azért lényegesen szélesebb út és több menekülő alternatívát mutatva, hogyha a rakparton megáll a sor oda-vissza, akkor ott viszonylag nehéz elbalanszírozni, de nem csak a dobozok miatt, hanem most még volt egy kolonc is, tehát amikor van mögötted egy ilyen 60 kg élő súly, ami teljesen kiszámíthatatlanul mozog, akkor még nehezebb ezeket a feladatokat megoldani. Egy személlyel gyakorlatilag azt gondolom, hogy nincsen megdöbbentő különbség a doboz vagy doboz nélküli motorozása. Sőt, volt olyan, aki nem volt doboz, azt még se jött utánam a sorban. Túrtam neki szétfel a sávokat, de ő valahogy nem haladt.
85 kiló.
85 kiló vagy?
Gyugrogat a srác, azért benyomtam ma is a tömegnövelő turmixot, aztán ne így
nem
partra fekve nyomni.
Nem baj, hogyha egy kicsit hízol. Ez a magassághoz még 90 se lenne túlzás. 85 kiló vagy, mert akkor éreztem én, hogy valami nem stimmel.
Ugye?
Te akkor ezért tudtalak kikerülni téged seregélyesen a múltkori TB24 edzésen, mert akkor van egy 10 kiló előnyöm pofátlanul.
Na, én nem mondjuk 80.
Jó, ezt ne féltessük, jó?
Zsírkigyó fölkúszott a derekadra, vagy mi történt?
Fel. Megviselt a karanténna.
Na tessék. A feszültséget eszegetésbe
egyébként ezt én nagyon éreztem magamon, ugye nem is az van, hogy a feszültség, hanem hogyha otthon vagyok és home office-ban dolgozom, akkor a hűtő igazából nincs olyan messze, hogy időnként ne nézzem meg, hogy mi lapul a mélyén. Mm-hmm. És ahányszor arra akadt dolgom, akkor benéztem ezt, azt eszegettem, és ezek azért szépen föl tudják zavarni a kilókat. Visszatérve a városi motorozásra, én ugye nem szoktam Budapesten autózni, vagy tömegközlekedéssel járok be dolgozni, vagy motorkerékpárral. Nagyon ritkán megyek autóval át a városon. És most úgy alakult az életem, hogy minden reggel kell autóznom egy kerülettel arrébb az Üllői úton, reggel és délutáni csúcsban. És amit tapasztaltam, az nagyjából összevág azzal, amit még nyáron mondott nekem egy BKK-nál dolgozó építész, hogy Budapest az el fog esni, mert minden beruházás meg felújítás egyszerre fut. És én ezt most éreztem, és nem voltam vele tisztában, hogy ennyire drámai a helyzet.
Ez igazából nagyon megközelítés kérdése, mert ugye sok embertől hallom, hogy mekkora probléma. Én hetente többször jövök, megyek most már a városba. Már...
De autóval?
Nem autóval.
Tehát, na, pont az, hogy ez motorról nem tűnik föl, mert azzal mész.
De motoros sávokat alakított ki ez a jó ember, tehát gyakorlatilag mindenhol, minden közlekedési főútvonalon motoros sávok vannak, úgyhogy miért nem mész motorral?
Azért, mert a bölcsödés kislányomat nem tudom motorral hát szállítani, az. Sajnos.
Ugye, ez mondtam, hogy a család csak a probléma.
Egyébként Párizs, ha már itt tartunk, az már 30 éve elesett, és mégis van, megműködik. Tehát autóval ott...
Na, perifériken belül Párizsban brutális.
Konstans dugó van. Ja,
egyébként 0-20. Párizsban viszont mégis tudnak a Goldwing taxik menni, illetve ami Nyugat-Európában tök legális, az a motorra szerelhető gyerekülés. Az egy létező termék, és használható. Magyarországon ugye meg lehet vásárolni, viszont tilos használni, hiszen nálunk azt mondja a Kressz, hogy a gyereket csak úgy szállíthatott, hogyha leír a lábtartóra a lába.
Különben ez egy alapvetően rossz fokmérő, mert attól, hogy leír a gyereknek a lába, a lábtartóra kapaszkodni még nem fog tudni. Tehát én nem tudom, ki eszelte ki ezt, mint ökölszabály, de nem gondolta át.
Igen, ez egyszerűen nincs végig gondolva, és én például tök szívesen vinném robogóval vagy motorral át a gyereket a szomszéd kerületbe egy bekötött gyerekülésben, aminek mondjuk a biztonsági foka, azt nem tudom, hogy szerencsése, ezen gondolkoztam, hogy mi a jobb egy balesetnél elrepülni, és biztosan elrepülni, vagy a motorhoz rögzítve lenni, de biztosan oda rögzítve lenni.
Ez mindig az adott baleset.
Igen, hogy ez pont ilyen lutri, hogy éppen melyik lenne a jó, de nyilván, hogyha az ember egy gyerekkel motorozik, akkor
nem szenved balesetet.
Akkor a szokásosnál 10-szer jobban ott van, és kerül minden helyzetet. Legalábbis erre tippelek.
Ez így van.
Nem tudom, én gyerekkel nem nagyon szeretek motorozni, hozzáteszem, mert utassal sem feltétlenül. Tehát, hogy a Peti mondta volna, hogy már nehezebb, mint én, akkor mondtam volna, hogy jöjjön autóval.
Az igazán jó barát.
Tovább.
Nem tudom, tehát az a városi közlekedés, de én már évek óta nincs türelmem autóval közlekedni a városba. Tehát az, hogy most már teljesen kinyírták, meg ezek a rendkívül jól átgondolt kerékpársávokkal, mert mindennel tönkretették, tehát ez már, de ez előtt sem volt kényelmes. Én már inkább télen is motoroztam, amikor lehetőségem volt rá, mert nincs idegrendszerem az autóba ücsörögni hosszú perceket, úgyhogy nem történik semmi.
Mondjuk azt jól látom itt az én nem reprezentatív megfigyelésemből, hogy biciklis azért nem nagyon van. Tehát, hogy annyi biciklis közel sincs,
mint amennyi kerékpársáv?
Igen.
Hát erre volt a mondás, hogy majd akkor lesz kerékpársáv, lesz kerékpársáv. Van ebben némi nemű logika. De például még egy gondolat, hogyha már itt tartunk ennél a kiváló Budapestnél. Van egy csomó sáv, bár mondjuk most már egyre kevesebb, illetve ahol kint van az, hogy BKK a sávon belül. Ott van egy ilyen kiegészítő jelzés, hogy kerékpáros meg motorkerékpáros behajthat, de nem így kezdődött a dolog, attól mondjuk én is megőrültem. Meg ráadásul én nem vagyok egy Kressz jogszabálytudós, de hogyha esetleg majd köztetek van, akik hallgatjátok ezt a, vagy akár közlekedési jogász, én azt se bánom, hogy ilyen, hogy BKK sáv, az ismereteim szerint nincs a Kressz jogszabálygyűjteményben, busz sáv van, BKK sáv nincs. Tehát onnantól kezdve, hogy valaki bemegy BKK sávba, milyen szabályt szeg vele, mert hát hiszen ez egy Kressz által nem definiált fogalom.
Erre én sem tudom a választ.
Nem, majd megkapjuk.
Nem, majd megkapjuk, szerintem de szerintem ott csak azért nem buszsávnak hívják, mert miért nem hívják buszsávnak?
Nem tudom. Erre még én sem jöttem rá, hogy a BKK-nak milyen egyéb járműve van, ami még oda be tud hajtani. De hívhatják, tehát a buszsáv az egy jó definiált dolog, az van, az létezik, azt tudjuk, hogy mit kell vele kezdeni. A BKK-sávot idáig én még nem ismertem, és nem tudom, mondjuk lehet, hogyha majd kiderül, hogy benne van már Kressz jogszabálygyűjteményben, bár azért meglepődnék ezen.
De ez egy kiegészítő táblán van, vagy ez
nem,
van
letesve? Nem, ez van felfestve. Ez van felfestve. BKK.
Hol van ilyen?
Szerintem ott a Deák tér környékén is. Meg így indult egy csomó ilyen, még a 3-as metró felújításnál egy csomó sáv ilyen BKK sáv volt, és abban elméletileg az elején még nem is voltak ilyen kiegészítések, hogy még mi mehet oda be. Úgyhogy gondolom, aki létrehozta ezeket a sávokat, az volt a gondot, hogy senki nem mehet oda be kivéve a BKK. ami nem tudom, hogy micsoda te.
Egyébként a...
Az a BKV-nek valami.
Tehát a Budapesti Közlekedési Központnak a rövidítése, de nincs olyan, hogy BKK. Buszok vannak, trollibuszok vannak, tehát ilyen járművek vannak, olyan BKK, olyan nincs. Az egy szervezet, tehát akkor mit tudom, lehet, hogy a BKK-nak a vezetői mehetek volna be, gyalog abba a sávba, vagy...
Apropó, olyan sáv illegális használat, hogy azt figyeltem meg, hogy a motorkerékpárok és a robogók a biciklisávot teljesen nyugodtan használják.
Én ilyet még soha nem láttam.
És ennek ugye egyrészt egy tök jó dolog, hogy el lehet férni, és egyébként a biciklisekkel nincs is emiatt konfliktus, tehát amikor...
Mert nincs csak biciklisek, az... ha lennének, akkor biztos lenne.
Nincs is konfliktus, erről a taxi út esz, amikor mondja Zsiber, hogy nem is volt áldozat legalábbis a mi oldalunkon.
És még szerintem ilyen, hát már közel 10 éve volt, amikor mentem a Deák tértről a Kelvin tér felé, és a biciklisávot használtam az akkori kellemes rendszámos endurómmal, és ott kiszedtek a motoros rendőrök, hogy hoppá-hoppá, ők látták, hogy a biciklisávban motorozom, és akkor mit is kezdjünk magával. És akkor még talán valami papírom nem is volt rendben, hanem le volt járva a személyim, vagy valami ilyesmi volt, és akkor ezen annyira belelkesültek aztán, hogy itt egy igazi keményvonalos bűnözőt fogtak, hogy aztán le is akadtak arról, hogy hol mentem, és akkor már nem tudom miért, valamiért megszántak, mert már akkor elég szánalomkeltő külsőn volt, és akkor elengedtek.
Akkor is.
Akkor is.
Halassisak miatt, nem?
Akkor még lehet, hogy nem halassisakban nyomtam, sőt, biztosan nem halassisakban nyomtam akkor még. És hogy ez máig tart ez, hogy a rendőrök időnként kiszednek motorkerékpáros vagy robogót a biciklisávból, vagy elengedték, hiszen azért megy az ember robogóval, hogy ott is elmehessen.
Hát még egyszer mondom, nem vagyok egy jogszabálytudós, de hát ez...
De rendőrrajongó az vagy.
Rendőrrajongó, rendőrjárműrajongó vagyok egyelőre.
Hát és rendőrimitátor.
És rendőr, az igen. Tehát rendőrimitátor ült eszembe, hogy két polgárőrt viszont a motoros rendőrök letartóztattak, vagy feljelentettek, mert ott a Hungaroringen Form 1 idején a lezárt sávba fölvezettek valakit. Úgyhogy ezek már ma... Na, visszatérve az alapkérdésre, hát tulajdonképpen megállíthatna. Tehát a kerékpársáv a kerékpárosoknak való, azok hajthatnak, azok tekerhetnek rajta. Tehát azon motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra jogszabály szerint nem mehet.
Segédmotorkerékpárra a kerékpár úton mehet, lakott területen kívül?
Hát elmondom, szerintem a Kelvin tér az egy határozottan lakott terület. Vagy a fő utca.
Jó, hát ebben a szituációban, amiről most beszéltünk, abba azt érzem, hogy ez jogszerű volt. Hát most az, hogy mik megállítak, hát ha van kedve, megállít. Ha nincs kedve, nem állít. Érden ilyeneket ne csináljad, megállít.
Érden? Uh-huh. Azt honnan?
Belsős info.
Érden vadásznak a kerékpársávon?
Nem vadásznak, de ott van egy olyan lelkes kollega, aki komolyan veszi a munkáját. Különben nem elmarasztalható módon, mert én azt gondolom, például tehát az a motoros rendőr az közlekedési rendőr, tehát neki a közlekedési kihágásokat és a közlekedés rendjét kell elsősorban fenntartani. Úgyhogy ha motoros rendőr bármilyen kihágásért megállít, azért nem lehet különösebben nyűgös rá, mert neki az a dolga alapvetően, hogy ezt csinálja. Tehát ők a közlekedésiekhez tartoznak. De megállíthat bár, meg autóval is megállíthat a rendőr, nem kell az a rendőr motoros.
Ja, tudom, csak ott nekem a minimális együttérzés az akkor hiányzott, illetve azon kívül életemben egyszer állított meg még motoros rendőr, amikor egy 2 hetes túráról hazafele jövet, ahol nem tudom hány országot csavarogtunk végig, 100 halombattánál leintettek az autópályáról, 20 percig nézegették a papírjainkat, meg lecsekkolták, hogy minden rendben van-e, aztán elköszöntek. Mm. És közben végig szóval tartott minket, hogy melyik motorjával ő mennyivel ment 200-zal, és akkor mondtam is, hogy milyen jó, hogy akkoriban nem volt ott egy trafipax, de nem vette alapot.
Hát barátkozott. Most neked ez, most Iván, a kettőből egyiket válasszuk. Vagy szeretnéd, hogy barátkozzanak veled, vagy akkor végezze a munkáját.
Én azt mondom, hogy mint a fodrász. Tök jó, hogyha levágja a hajamat, csak ne kelljen sztoriznunk. Itt is van egy intézkedés, az autószerelőhöz sem azért járok, hogy haverkodjak, hanem azért, hogy a kocsimat megjavítsa.
Te jó,
de... Én nem vágyom a barátkozásra, veled sem.
Jó, de te szociálisan így vagy összeszerelve. Tehát van azért, hála Istennek, a társadalom többsége nem belőled áll.
Hát oké, Erik, akkor amikor majd elmész egy jó kis prostata vizsgálatra, akkor utána térjünk erre vissza, hogy mi volt a jobb, amikor csak azt mondták, hogy Szabó úr, forduljon a fal felé, és szorítsa össze a fogait, vagy az, amikor elkezd barátkozni, hogy na, és hogy érzed magad? Ó, mesélj valamit, jó napod volt.
Beszélgessek, alakuljunk. Ha már ilyen intim a viszony, akkor alakuljon ki közöttünk valami kapcsolat. Hát. Ne csak úgy dur bele, feküdjön föl, pik-puk, kész.
Hát Spanyolországban nem tudom, nem akarok általánosítani, egyszer Ronda és Malaga közt motoroztunk, ami így, hát Európának az egyik legjobb ilyen motoros útvonal állítólag, és ott két motoros rendőr jött szembe, gyakorlatilag kettő kanyar után utolértek bennünket, úgyhogy még utánunk is fordultak, és ott egy ilyen kiskönyvet elővett a...
Bár, de te ott szabályt szektél?
Nem szektem szabályt, meg egyébként is előttem a Robi ment a... tehát én pont visszatértem egy... Nem, én bele se kezdtem egy erőzésbe, Robi meg pont visszatér belőle, és ezért fordultak utánunk, és egy kiskönyvbe elkezdték mutogatni, hogy mi volt a probléma, hogy szerintük ott már nem lett volna szabad előzni, hozzáteszem, nem volt záróvonal, csak ilyen szaggatott vonal van mindenhol. És mondták ott a Robi barátomnak, hogy semmi probléma, ha nem akarja kifizetni azt a 200 eurót, akkor majd mindjárt jön a trailer a Ducatiért. Úgyhogy...
Várj, de ugye... milyen alapon basztattak titeket, amikor elvileg nem volt semmi tiltása?
Ott a kiskönyvet magyarázta az ember. Folyamatosan hozzáteszem, hogy ugyanez a rendőrmotoros csapat, ő még az odafelé úton végigbüntette a mi csapatunknak a másik felét, többek között azért, mert az egyik GSX-en nem volt prizma a rendszám alatt. Tehát ők aztán tényleg a motorosok vegzálásaért voltak oda vezényelve, és komolyan is vették a munkájukat.
Lehet, hogy a helyi lakosoknak ez volt az igény. Végül is a parádsasvári lakosok sem annyira szeretik az arra motorozó GSX-ereket.
Magyarországon is van olyan megy, ahol adott útszakaszra azért állították ki a motorost, hogy ott fogdossa a motorosokat, de ő neki ezzel nem okoz, tehát neki nem volt semmilyen elvi problémája ezzel.
Amíg szerintem a rendőrnek nem is lehet elvi problémája, hiszen az egy erőszakszervezet, aminek az a dolga, hogy parancsot hajtson végre, és azt hiszem, hogyha ő nem hajtja végre a parancsot, akkor rá nem az vonatkozik, mint hogyha mondjuk nekem azt mondja a főnököm, hogy Iván, mit tudom én csinál, de ezt meg azt, és én elkezdek róla vitatkozni, hanem őt talán hadbíróság elé állítják ilyenkor. Tehát egy másik szabályrendszer vonatkozik
persze,
rá.
Persze, de hát azért, mert te nem parancsot kap tőled, kérelmeltek a főnököd legrosszabb esetben is utasít. De a parancs az más jellegű. Mindamellett azért azt elmondanám.
Figyelj, én nem voltam katona. Mi a különbség a parancs és az utasítás között?
Az, hogy a parancsot azt végre kell hajtsad.
És hogy a rendőrnek csak utasítást ad a főnöki, akkor azt mondja, hogy a főnök, inkább elmegyek vágott zabálni.
Azt is végre kéne hajtania, de ez más jellegű, tehát más. Most ebben szerintem kár elmélyülni. Ilyen szinte, hogy mi benne a különbség.
Mondhatod, hogy ez egy olyan keresztkérdés volt, amire nem tudsz válaszolni.
Tudnék válaszolni, csak szerintem elvesztenék viszonylag nagyobb mennyiségű hallgatót.
Beszéljünk inkább motorokról, javaslom.
Viszont, ami csak oda visszautalnék, tehát attól függetlenül, hogy a rendőrnek meghatározott jogszabályi, szigorú jogszabályi környezetbe kell működni, attól ő még, amikor leveszi az egyenruhát, sőt, amikor benne van, akkor is egy ember, tehát neki van személyes véleménye, tehát van egy ilyen mondás ott házon belül, hogy a parancsot nem basszuk meg, mert szaporodik, tehát nem mindennel értenek egyet. De ettől függetlenül parancs, azt végre kell hajtani. Azok a személyes... Hát,
én nem értem ezt a mondást, a parancsot nem basszuk meg, mert szaporodik.
Hát nem az van, hogy figyelmen kívül hagyod a parancsot, hanem végrehajtod, mert hogyha nem hajtod végre, akkor még rosszabb lesz.
Oké.
Jó, tehát ettől függetlenül vannak emberek, ilyen emberek és olyan emberek, van, aki borzasztóan szimpatizál a motorkerékpárosok, a különböző nem kell motoros rendőr se legyen, mert egyik egyszer volt valami hajcőhíd benne a városban, itt be a körúton szambáztam, és akkor ott föl volt állítva nagyon sok készenlét is rendőr, és nem tudom, valami rumli volt, vagy valami delegáció, vagy egyebek, és akkor ott álltam a sor elején a motorra, mondta, hogy fasz a motor, piros volt a lámpa, és mutatta, hogy mehetek. Úgyhogy igazából a rendőri utasításnak meg eleget kell tenni, tehát ez az állampolgárnak is.
És picit így felfele állt a készfeje, amikor mutatta, hogy fel is szippantottad neki, hiszen értetted a célzást.
Bármi lehetséges, bár minden részletre már nem emlékszem. Úgyhogy a lényeg, hogy nincs a rendőr, a rendőrség az egy szervezet, azon belül ugyanolyan emberek dolgoznak, mint ami akár te is lehetnél rendőr, mert ezt megvan hozzá.
Szerintem én ott más alkalmatlanság miatt buknék ki.
Mindegy, tehát ott is emberek vannak, ezt érdemes szerintem minden intézkedésnél azért eszedbe vésni, hogy egy ember intézkedik veled szembe, és hogyha normálisan viselkedsz vele, akkor az esetek túlnyomó részébe ő is a lehetőségek szerint normálisan viselkedik, hogyha elkezd a szepciáskodni, akkor valószínűleg ő is meg fog téged mérni.
Hát van egy gyanú egyébként, hogy a hepciáskodásnak az elbírálása, ami ugye, hogy mondjam, az egyéni döntés kérdése, vagy hát ott a rendőrnek van mérlegelési lehetősége, hogyha valaki hepciáskodik, és nyilván, amikor rendőr megállítan, akkor olyan együttműködő, szánalomkeltő vonalat próbálom kijátszani, de aki egy határozottabb személyiség, akinek olyan a kiállás, olyan hatalmat sugárzó a karaktere, annak általában, vagy nem általában, annak az bejátszhatja azt a kockázatot, hogy megpróbálja a támadást kijátszani. Egy ismerősi körben történt az, hogy valamilyen közlekedési szituáció volt, hogy valaki elvitte az autók között, hogy valamelyik autó elvitte a másik kocsinak az ajtaját, és ezen vitatkoztak, hogy ki volt a hibás. Nyilván ilyenkor az a hibás, aki kinyitja az ajtót, úgyhogy nem nézi meg, hogy jön-e valaki a mellette lévő sávban, és ott megérkeztek a rendőrök, és akkor azok ott elkezdtek egyből mindenkit rendre inteni, és ott az egyik ilyen jó kiállású tag mondta, hogy oké, akkor ezt kezdjük előről, napszaknak megfelelő köszönés, és a rendőr annyira meglepődött, hogy belement a játékba, és előről kezdték az egészet.
Hát figyelj, alapvetően van nekik is erre egy, tehát hogyha ismered a játékszabályokat, akkor te is tudsz részt venni a játékba, tehát én nem azt mondom, hogy meg kell feltétlenül hunyászkodni, van ott is nekik egy előírás arra, hogy hogy kell intézkedni. Hogyha valaki ezt ilyen szempontból ismeri, hogy kikéri magát, még szerencsés lehet, bár mondjuk szerintem ritka az, amikor nagyon, tehát adott pillanatban lehet, hogy akkor most ő nyerte meg azt a csörtét, de lehet, hogy hosszú távon nem biztos, hogy ő jár jól. Ez
az égéstér közszolgálati adását hallották, köszönjük szépen, hogy velünk voltak.
De visszatérve elvárható a rendőrtől is, hogy ember módjára viselkedik, és az állampolgártól is elvárható.
Kétem, honnan vagy ennyire képben rendőrügyileg?
Nagyon nem hiszem, hogy az átlagnál sokkal
nálam vagy. Jobban képben vagy, ez most már kiderült, hiszen hát, tudod, mi a különbség a parancs és az utasítás között?
Van egy pár ismerősöm a rendőrségen belül itt az tehát, évek alatt kialakult.
Tehát, hogy vannak rendőrbarátaid, és nem zavar, hogy rendőrködnek, amíg otthon négy fal között csinálják?
Hát ez egy elég, szerintem ez egy érdemtelen pejoratív kijelentés volt, mert van olyan barátom, aki ugyan már leszerelt, itt több olyan barátom is van, aki leszerelt, és borzasztó sok, és rendőr volt korábban, és borzasztó jó barátom, és mindig segített, amikor arra volt szükség.
Te képzel is rendőröket, nem?
Hát vannak, vagy volt rá alkalom, igen, hogy motoros vezetéstechnikai tréninget.
Értem, hogy te olyankor nem civilként oda menő rendőröket képzel, amit egyébként csinálsz, hanem volt olyan, hogy te konkrétan a rendőrséget képezted.
Hát igen, ez a BM-nek egy hivatalos tréningje volt, amiben munkaidőbe jöttek.
És ott esett meg, amikor a helikopteres sztorit mesélde, kérlek.
Az nem képzésem volt, az kakucsom volt egyszer, arról már csinálok egy, azt elsütöm majd ezt a point, mert velem történt olyan baleset, hogy felborított egy helikopter.
Hogyan töltöttétek ki a kék-sárga kárbejelentőt?
Ugye? Ezek egy érdekes kérdés, még nem jutottam el a végéig, de fogok csinálni egyszer, és lerajzolom, hogy történt az eset.
De egyébként, hogy rendőrnek érezzük magunkat, két hete voltunk egy rendezvényen Henrikkel, és a sárga merénybe mentünk elő, hát ott ilyen majdnem rendőrnek éreztük már magunkat, nem? Hát azért kellett rendre utasítani egy-két tagot.
Hát ez a jellegű ilyen indokozlan nagy szabadságvágy azért benne van a motorosokban, és végülis ez jó a motorozásban, hogy tényleg egy ilyen, van egy ilyen hamis szabadságérzeted, de azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy itt egyrészt egy társadalomba kell beilleszkedjél valamilyen szinten, másrészt meg azért egy viszonylag eléggé jó körülírt jogszabály keretrendszerbe kell te viselkedjél a motorra, ezt Kresszrock szabálygyűjteményként ismerik a legtöbben. Majd amikor megint csak talán már vontom ezt is, amikor YouTube vagy Facebookon jött egy videó, hogy a kanyarodossából mentek egyenesen a motorosok, és már az autó, aki indult különben az egyenes menősávból, nem nyom egy satut, amikor elindult volna a zöldre, akkor valószínűleg a második motoros már fönnakad rajta. És akkor megindult az eszmecsere ott a fórumokban, hogy valaki azt mondta, hogy ez teljesen rendben van, így van, aki azt mondta, hogy ez már túlzás motorostól is. Ami bennem megragadt egy hozzászólás, hogy azt mondta egy jó ember, hogy mindenki úgy, nincs ezzel semmi baj, mert mindenki úgy motorozik, ahogy akar. Tehát ez nem igaz a közlekedésben. A közlekedésben van egy jogszabály, gyűjtemény, az szerint motorozol. Az szerint vezetsz autót, teherautót, villamost, mindent. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy ő úgy megy, ahogy akar, nem, ez, erre vannak viszonylag szigorú szabályok. De az, hogy ő tesz rá, hogy ezek a szabályok léteznek, az egy másik kérdés.
És én azt is érzem egyébként, hogy magyar, azon a néhány magyar népszerű motoros útvonalon, hogy azért tegyük hozzá, hogy mi ott megtűrtek vagyunk leginkább.
Hát tehát figyelj, igen, tehát elméletileg itt a közúthálózat az a közlekedésre szolgál, és megint csak visszautalok arra, hogy úgy kell rajta közlekedni, ahogy ki vannak rakva a táblák, meg amilyen szabályok vonatkoznak rá, hogyha mi ezt meghágjuk ezeket a szabályokat, akkor nem, akkor valamilyen szinten mi kerülünk itt törvényen kívül, és ezzel semmi baj nincs, hogyha mi akkora faszák vagyunk, hogy törvényen kívül motorozunk, akkor viszont viseljük el a következményeket, amikor fülön csípnek minket, hogyha már szóba hoztad azt az elmúlt rendezvényt, ahol mi dolgozgattunk. Az...
Nyugodtan nevezzük meg, ez a Yamahának volt egy ilyen MT Tour rendezvénye, ahol különböző Yamaha modelleket lehetett kipróbálni egy előzetes regisztráció után, és ti voltatok a felvezetők, akik a konvojokat vittétek az útvonalon.
Igen, ez egy kétnapos rendezvény volt, és gyakorlatilag a második napon, a napnak a vége fele azért kellett útvonalat módosítsunk, mert a Bajna Hérek kiváló szakaszon ott két motoros kollega hevert az árokba, és nem érezték olyannyira jó magukat.
De ők veletek mentek?
Na, ők nem velünk mentek.
Tök függetlenül csak lefeküdtek pihenni.
Igen, és az egyik ők az a napi tréningjét végezte éppen, tehát vele legalább negyedjére találkoztunk, de ami a legmegdöbbentőbb volt nekem, hogy szintén volt ilyen oda-vissza tréningező kolléga, aki mindezt pólóba, rövidnadrágba végezte. Nem, bocsánat, farmer volt a túnósrácon, kesztyű nélkül pólóba.
Hát igen, tehát ott van egy, mit tudom, viszonylag nyúlfartnyi szakasz, ahol jelen pillanatban egész tűrhető az aszfalt, és mindenki oda jár sportolni. Kerékpárosok hárman egymás mellett országútiba éppen a Tour de France-ot nyomták. Oktattak, volt, aki saját hatáskörbe föl alá motorozott, és vinyogtatta tényleg a motor, de nem gyorsabb tűrhető. Az attól, hogy kettesben mész végig, attól nem leszel gyorsabb azon a szakaszon. Tehát az egésznek semmi, csak baromira zavarod az ott lakókat. Tehát szerintem nem jól értelmezzük ezt a társasjátékot, mert valahogy úgy kéne megoldani, hogy mindenki megtalálja a számítását bennem. Ez valószínűleg több empátiával kéne rendelkezni minden oldalról, adott esetben a helyi lakosok oldaláról is, de lehetőséget kéne nekik adni arra, hogy kedveljenek minket. Ez az kéne, hogy egy kicsit vegyük figyelembe azt, hogy ők ott élnek, és senki nem szeretné, hogyha hátsó udvarában motocross pályát csinálnának.
De szépen mondtad. Lehetőséget kéne adni, hogy kedveljenek bennünket.
Peti, te nagyon panaszkodtál egy fél órával ezelőtt, hogy miért nem motorokról beszélünk, miért nem, és miért közlekedésről, meg rendőrökről. Úgyhogy a te általad beküldött beszédtém egyébként az itt az adásmenetben, hogy KTM RC8C, Yamaha R7, vagy a sportmotor kategória halála, vagy újjászületése.
Igen, nagyon, szívemnek nagyon kedves kis téma ez, mert ugye folyamatosan, hogyha a kezünk közé kerül néha nagy ritkán egy új sportmotor, mert ugye most már 10 éve nem nagyon fordítanak a gyártók erre figyelmet, most azért úgy tűnik, hogy kezd kicsit újra a sportmotor, újra a figyelem, ha nem is középpontjába kerülni. Kezdte az Aprilia talán az RS660-nal, aztán jött a Yamaha R7, és megjelent ugye a KTM-nek az RC8C, ez a 890-es gyúkra épülő pályamotorja
hát
igazából.
Tegyük hozzá, hogy ez egy tehát egy minimális módosításokkal átbrandingelt motor, mert van egy német cég, a Kramer, aki KTM blokk köré épít pályamotor, de úgyhogy egyedi vázzal, lengővillával, nagyon sok speciális alkatrésszel, és a KTM ebből vett meg talán 200 darabot, vagy mennyit, és tett rá más idomot, és árulja KTM néven az ő alapjukra megépített motort visszavásárolva.
Gyakorlatilag igen. Most ez a motor, ez, ha jól emlékszem, ilyen 30 ezer euró körüli áron.
10-11 talán?
Fél óra alatt kelt el a talán azt hiszem a 300 darabos mennyiség. Tehát, hogy akkor mégis van igény a sportmotorra ezek szerint?
Hát, Európa szinten mondjuk 200-300 darabot eladni,
de fél óra alatt? Tehát nem lehet, hogy azért nincsen sportmotor most a kategóriában, mert tehát gyakorlatilag 1000 sportmotort abból van csak választék, de az meg 6 millió alatt nincsen. Most már lassan inkább 7-8. és úgy tűnik, hogy erre rájöttek a gyártók is, és jönnek azok a sportmotorok, amik használhatóak egyrészt, másrészt meg elérhetőek.
Hát azért itt az R7-es kapcsán az egy gyakorlatilag még mindig az MT-01 platformról még egy bőrlehúzása. Én azt nem érzem annyira forradalminak. Majd meg biztos jó kis motor lesz, majd meglátjuk, hogy a piac mennyire szippantja be, mert végülis azt mondom, hogy az, hogy gyenge, erős, gyors, lassú, mindegy, hogy ha olyan van, akkor azzal kell jó menni. De amikor kimész majd egy ilyen R7-essel egy nagy pályára, és melletted még ott vannak a 100 000 éves egyéb 600-as sportmotorok, amik úgy mennek el melletted a célegyes, mint a szemből jönnének, akkor lehet, hogy átgondolja majd a vásárló, hogy ez a megfelelő döntés volt-e.
Egyrészt valószínűleg ennek nem a Hungaroring lesz a célközönsége, nem mondjuk az Euroring látogatói, illetve nekem az a gyanúm, hogy ugye az Yamaha az itt platformban gondolkodik, és az R7 az már jött, és már pletykálnak az R9-ről, ami az MT-09 alapú háromhengeres, mit tudom én, 115-120 lóerős változat lesz, ami mellett még mindig ellépnek a 10 éves 600-as sportmotorok, de egyrészt már nem annyira aggasztóan, és az már akkor szerintem már egy nagy pályán is mérhető tempó dolog lesz.
Azt akkor csak a blokkot teszik be, az összes többi az ilyen célra használhatatlan. Tehát az a váz futómű az nem pályára való.
A futóművet azt viszonylag könnyen át tudják hangolni, a váz az adott nyilván, de aztán az új MT-09-nek a váza az már egészen más, ott már direkt úgy csinálták, hogy egy baromi nagy kormány kiemelő van, és gyönyörűen azért, hogy a csutka kormánnyal is legyen egy normális ülés pozíciója.
Hát majd meglátjuk, hogyha ideérnek, hogy mi lesz mindemellett. Én most azt látom, hogy nem csak a sportmotorban, mindenben, hogy most rendesen a piac után mennek a gyártók, tehát most pénzt akar keresni mindenki, ez nem egy ördögtől való dolog, tehát hogyha most éppen a Tour Enduro a piac, akkor azt tömik tel azt, amikor az emberek elunták a Tour Endurót, akkor lehet, hogy megint visszamennek egy kicsit a sport irányba. Most én bízom benne, hogy előbb-utóbb a klasszikus túramotor szegmens is magához tér, amit Európában gyakorlatilag teljesen kiürült. Más világnak más pontján meg létezik, tehát azért azt a hibát se kövessük el, mi mindig Európa, mert itt lakunk mondjuk, tehát Európa szemüvegén keresztül nézzük a világot, de vannak országok, ahol még léteznek olyan modellek, amik itt már nem. Mert mit tudom én, a euró, nem tudom akárhánynál tartunk, most euró 5-nél azt már nem tudják, de...
Hát jó, de attól, hogyha nem kapható itthon, ez olyan, hogy te hiába akarsz a faludban busmannőt feleségül venni, hogyha nem él ott busmannő.
De ez nem feltétlenül, igen, csak arra reagálnék, ez nem feltétlenül egy piacigény, hanem egyszerűen ez egy... Nem tettek fejlesztéseket bele egy adott modellbe, tehát így vesztettük el a GSX-er 1000-est is, ami azért barokkos túlzás már, mert egyszerűen Suzuki akkor úgy gondolta, nem csinál euró 5-ös blokkot belőle. De ezek a jogszabályok nyírták ki első körbe itt Európából a Honda 600-at is, de az USA-ban még egy ideig működött.
Még most is kapható.
Sőt, Ausztráliában talán meg GSX-er 600-750 is van abban a formában, hogy mi ismertük annak idején.
Egyébként Ausztrália ugye annyiban egy elég speciális dolog, hogy ott elég komoly autós motoros kultúra van, illetve mivel Szigetország, és eléggé el van szeparálva minden környező dologtól, ezért ott nagyon megengedőek a járművekre vonatkozó szabályok. Tehát ott például az tehát Ausztráliában épülnek az összes olyanok, hogy mit tudom én, a 5000 köbcentis V2-es Merlin, Rolls-Royce Merlin motoros, vagy hát hengeres motorkerékpár. Tehát ott olyanokat lehet forgalomban tartani, amit a világnak más részén nem igazán. És ez jellemzően mindig a szigetországoknál van így, hiszen nincs szárazföldi határa mással.
Hát figyelj, az USA-ba, hogyha megint egy ilyen liblingemet emlegetettem, a GTR 1-4, az még van belőle 2021-es modell. Itt 16 óta
mindegyik
már nincs.
Mindegyik államban? Hiszen ott államonként külön kibocsátási dolgok vannak.
Hát ezt most nem néztem végig, mert a Kawasaki nem államokra bontja, a Kawasaki.com-on nem államokra bontva találod meg a palettát, hanem úgy összességében. Lehet, hogy van olyan állam, ahol már nem lehet forgalomba helyezni, de azért például északról Kanadába határos, délre Mexikótól, tehát az mondjuk nem egy klasszikus értelme szigetország, aztán van egy csomó motor, ami ott még létezik.
Visszatérve a sportmotorra, nekem ezek a kis sportmotor, ez szívemnek azért nagyon kedves kategória, mert azért az országban most gombamód szaporodnak azok a gokart pályák, vagy kisméretű pályák, ahol ezekkel baromi jót lehet motorozni. ugye most voltunk totál bike-edzésen a Sherringen, ott van a Kecskeméti Gokartpálya, Kakucsring, Euroring,
Palócring.
Készen van a Palócring, igen, ami egy szintén baromi jó kis
Debrecen
pálya lesz.
Mellett is motoroznak már azon a legalább az egyik pályán.
Visontát is gatyába rázták, tök jól.
Tényleg új aszfalt van rajta?
Most szeptember 11-én megyünk TB24 edzésre oda robogózni. Te hozod a furgont, Peti, úgyhogy azért jó lenne tudnod róla. És ott tök jó állítólag.
Tehát akkor gyakorlatilag már 5 vagy 6 pályát soroltunk itt föl, ahol kiváló lehet szórakozni egy kisebb sportmotorra is.
Apropó, hogy már a pályák szóba kerültek, Henrik, te, aki azért most bele vagy folyva a hazai motorkerékpár sport fejlesztésébe, mi van a hajdunánási pályával?
Úgy tudom, halad.
Papíron?
Hát figyelj, ez egy nagy beruházás, itt nem egyik napról másikra történnek.
Jó, de baromi rövid a határidő, tehát ott 23-ban már futamot kéne rendezni.
Hát lehet, hogy abban 24 lesz.
De pont a minap volt egy hír, vagy talán hetekkel ezelőtt, hogy felgyorsítják, és hogy 2023-ra tényleg versenyt szeretnénk itt rendezni.
Elkülönítettek rá még, mit tudom én, pár 10 milliárd forintot.
Mondom, ez annál egy kicsit bonyolultabb egy ilyen beruházás, mivel borzasztó nagy helyigénye van, tehát itt nem arról van szó, hogy...
Nem tudom, hogy volt-e már hajdunánás környékén, ott hely az pont van.
Igen, de azoknak a földeknek mindegyiknek van tulajdonosa például. Tehát az, hogy azokat összetereld egy megfelelő méretű ingatlanba, itt vannak mindenféle környezetvédelmi előírások, amiben meg kell felelni, mindenféle vizsgálatokat végre kell hajtani. Tehát például, hogyha csak azt nézzük, hogy pont a Sharingnek a tulajdonosával, amikor beszéltem neki, az engedélyek beszerzése 3 évig tartott.
20-valahány szakhatóság engedélyre volt szükség? 23
igen,
talán?
Nekem is elmesélte, hogy nagyon nehéz volt az engedélyeztetés, és most is még folyamatosan ilyen megy a matek, hogy hova milyen zajvédőfal kell, mert teljesen nem mindegy, hogy a hang az hogy terjed, meg milyen hang hogy terjed, tök más, hogy terjed ott egy szupermotó hangja, mint egy sportmotor hangja, és ott még az ilyen akusztikai dolgok felmérése az még mindig folyamatban van.
Tehát sokkal nagyságrendileg különbözik egy ilyen beruházás, mondjuk egy átlagos lakóháznak a felépítésétől, tehát itt hogyha még a telek egyben lenne, még akkor is teljesen különböző előírásoknak meg kell felelni. Én azt gondolom, minden halad a maga megfelelő medrében, minden folyik, minden folyamat. Egyelőre, hogy az előkészítő munka zajlik, én azt gondolom, és hogyha ennek vége van, akkor...
De akkor ott még kapavágás nem történt, most megy a méregetés és a papírozás. Vagy már ott elkezdték föltúrni a földet nagy markolók.
Úgy tudom, hogy az autópálya lehajtót már csinálták pár hónappal ezelőtt, tehát nyilván azzal kezdődik, hogy oda tudják vinni a motyót minél egyszerűbben.
Én nem tudok arról, hogy effektív a bármilyen nyomvonal kijelölés, vagy bármilyen egyéb megtörtént volna.
Kint az ilyen vizsgálatok kapcsán találkoztam nyáron halfauna felmérő szakemberekkel, akiket a Magyar Haltani Társaság delegált egy ilyen szántóföld melletti öntöző csatornára, és ott egy halászgéppel fölmérték a faunát, és csináltak egy listát, hogy milyen fajok, milyen számban élnek ott.
Halászgép?
Ez egy olyan, hogy egy pálcika, a végén van egy elektróda, és egy merítőháló, és akkor ott egy pici áramot tesz a vízbe, attól a hal az sokkot kap, feljön, begyűjtik hálóval, megnézik, beazonosítják a fajt meg a darabszámot, aztán az egy perc múlva magához tér és elúszik.
Ez sokkal egyszerűbb lenne pecázni is.
Annak más.
Feltételezem,
hogy ne sivatagosítsuk el ilyen részletekkel a dolgokat. Az a lényeg, és megkérdeztem, hogy ott azon a térdigérő kis nádasos dzsuvánban ezt miért kell csinálni, és mondták, hogy azért, mert ott van egy ilyen mederkotrási szándék, hogy az öntöző csatorna állapota jó legyen, és mielőtt ott egy bármit bele lehet dugni abba a vízbe munkagépet, ott föl kell mérni, hogy milyen fajok eshetnek ennek áldozatul.
De ugyanez létezik máshol is, tehát mit tudom, hogyha kiderül az, hogy pont ott hajdunánás határán a pályát tervezik, ott szaporodnak a nem tudom milyen békák.
Igen, tehát hogy erre gondoltam.
Tehát ennek borzasztó sok hatóságnak van itt dolga, és azért nem feltétlenül mindegyik térdelő rajtba azt várja, hogy mikor mehet hajdunánásra a MotoGP pályát felmérni, ráadásul ez a
mondjuk a Kósa Lajos azt mondja nekik, hogy akkor tipli van akkor. Megtagadják a parancsot?
Nem.
Utasítást?
Nem hiszem, hogy bármit megtagadnának, vannak itt mindenféle határidők, amiben bele kell férniük, bele tudnak férni, de hát mivel a kormány azt nyilatkozta, hogy felgyorsítja, gondolom, akkor megkezdődött valami házon belüli egyeztetés, vagy itt, sőt, itt több szakhatóság egymás között is, több tárca is egymás között, tehát itt nem csak egy tárcához tartozik, hanem különböző tárcákhoz tartoznak különböző feladatok itt.
Mire mondj már egy példát, hogy tudjam.
Hát például a földügyek azok megfelelő, azokat ki kell vonni művelésből, azokat a területeket, azoknak a gazdáknak fel kell ajánlani más területeket, amiket azoknak el kell fogadják. Tehát itt azért mondom, itt egy ekkora területnek az összerakása, az nem tudom, lehet több tíz, de akár 100 tulajdonos is, akivel meg kell egyezni.
Durva.
Tehát itt nem, hát veszel magadnak egy kis 300-as telket, aztán onnantól kezdve az a tiéd, azt építesz rá, amit akarsz. Itt nem így van azért.
Egyébként sem.
Csak nézzétek meg a szintén idén, most már talán idén meg fog nyílni ősszel a Balaton Park Circuit.
Azt mondják, az se fog az idén megnyílni.
Az se fog. Pedig az már vagy 10 éve épül.
A Balaton Főkajárnál van?
Igen.
És az mekkora pálya lesz egyébként?
Olyan Euroringtől egy talán picivel nagyobb.
Szerintem az 3,5-es pálya, az már éppen az alját tudja annak, ami a nemzetközi szinten kell. De az autós pálya, megnézed a nyomvonalat, ez egy full stop and go pálya, az tisztán látszik, hogy autóknak csinálták.
De a Balaton partján van.
Az nagyon jó helyen van, az borzasztó jó helyen van az a pálya, és szerintem, ha megnyílik, akkor azért oda ha kellemes lesz ott autózni, motorozni, mert utána lerogyansz a Balaton part, az kihevered az egész napi fáradalmaidat, bár ott megint az a, tehát hogyha azt nézzük, nincsenek beláthatatlan távolságban települések a pályától, és most már miután ez nyilvánvalóvá vált, hogy idehaza is begyűrűzött az, amivel mondjuk még a Palovics Imre annak idején mesélte nekünk, hogy Németországban mi volt egy normál életciklus egy pályának, hogy megépítették, köré költöztek, bezárták. Tehát ez a gyakorlatilag most ezt nem is, tehát ezt oda vitték a viszonylag közel szerintem a Balaton parthoz, úgyhogy ott, hogy ez a hasznosításban mennyire fog beleszólni.
Egyébként ez a kecskeméti pályának is problémája, hiszen amikor megépült, ott körülötte szántóföld volt, és azóta meg már a házak szinte a pálya mellett vannak, és ott mondta nekem az Imre, a pálya tulajdonosa, hogy igen, ez probléma, és emiatt ott nekik nagyon kell figyelniük a zajra.
Hát ez igazából szerintem minden pályának előbb-utóbb problémája lesz, úgyhogy ez megint visszautalnék ezt a társadalmi társasjáték kérdéskörre. De hát Mizánónak is ez a baj, a Mizánót is körbeépítették gyakorlatilag ott. Hogyha valaki volt már olaszoknál, Mizánóban nagyon jó, mert közel van ott és a tengerpart, tehát szuper jó helye van, csak mit tudom, gyakorlatilag egy ilyen kertes házas környezetben találsz egy VB-s pályát.
Imola dettó.
Hát Imolában is baj van, mindenhol baj van az alja.
És hogyha már ennyire versenypályán vagyunk, melyikőtök látta hétvégén a MotoGP-t? Erik föltette a kezét, Peti nem tette föl. Ez szerintem egy lútbőröztetően baromi jó futam volt. Az történt, aki nem látta, annak összefoglalom, hogy elindult jól a verseny, izgalmas eleje, aztán a végén, közepén leült egy picit, és azt gondoltad volna, hogy innen már nem lesznek nagy csodák, és aztán leszakadt az eső. És az első hat helyezett, első hatból öten egyszerre álltak ki, azok vonatoztak ott elég keményen egymás ellen. Az elsőt az azonnal kiállt, amikor nagyon durván elkezdett esni, hogy átüljenek az esőgumis motorra, és egy dél-afrikai srác, a Brad Binder, úgy döntött, hogy akkor neki elég nagy a töke ahhoz, hogy ő tovább menjen a slick gumin szakadó, zuhogó esőben, és végig csúszkálva milliméterekre a pofára eséstől lenyomta azt a maradék talán 3 kört vagy 2-t, és nagyon úgy nézett ki, hogy pofár fog esni, az esőgumis motorok kiálltak, és szerintem utolsó, tehát hogy versenyt befejező kört olyan lassan, győztesen nem teljesítettek, mint a Binder szerintem a MotoGP történetében soha, hiszen egy gázt nem tudott húzni annak a motornak, és nem sokkal, de megnyerte a versenyt, és a második már egy olyan lett, aki kiállt motort cserélni, a Pecco Bagnaia, és hát én ott annyira stresszbe kerültem attól, hogy valaki ennyire elvállalja és kiadja neki, hogy ott fel kellett pattanom a kanapéról, mert nem bírtam ülve maradni.
Egyben módosítanám, hogy az a vers, amit én néztem, annak a közepes alaposodott el, hanem már a rajtnál ment a matek, hogy... Tehát az már nyilvánvaló volt, hogy flag to flag lesz a verseny.
A nem MotoGP rajongók kedvére ez azt jelenti, hogy ki kell hajtaniuk a boxba, és át kell ugraniuk az esőgumis motorra.
Hát igen, tehát motorcsere lesz, hogyha leesik az eső. Vagy van rá lehetőség ezek szerint, tehát ez nem egy kötelező dolog, mert ezek szerint be lehetett fejezni slicken is.
Igen, tehát nem kötelező motort cserélni, ez a csapat vagy a versenyző dönti el, hogy mikor cserél a motort, ezzel lehet taktikázni.
És folyamatosan igen jó tempót mentek, és gyakorlatilag itt nem csak egymással voltak versenyben, meg az órában, hanem az időjárással is, hogy vajon sikerül befejezni a futamot, mert addig, amíg le nem szakad az ég. Úgyhogy a végén az, amikor tényleg elkezdett esni, az nagyon megkevert a kártyákat, de hát azért el kell mondani, nem csak. Hát a parádé az ugye Brad Binderé volt, ő vitte el a sót, de azért kimaradtak egy páran még. Hát az esélytelenek nyugalmában Rossi is kimaradt slicken, meg még egy páran rápróbáltak. Hát amit a Brad Binder csinált, azért neki nem volt azért nyerési esélye, tehát éppen feljövőben volt ott a vége fele, és már elég közel került az elejéhez, és ő azt mondta, hogy úgy matekozott, hogy ő ezt megoldja. Bár mondjuk pont a Talmácsi Gábor Talma tett fel egy kérdést, hogy ennek a kapcsán Facebookra, hogy ki az, aki kimaradt volna, ki nem, mert ez egy érdekes dolog, mert mondjuk, igen, itt mondjuk sok meg nem értett
világban. Én simán kimaradtam.
Én is mondtam, hogy simán kimaradtam, és szár is. Én kimaradtam volna, és szár is estem volna. Tehát itt az egyik dolog csak, hogy kimaradt, és azt hiszem három kör volt ez, amit a végén megcsinált, és mind a három kör méterről méterre változott a pálya. Tehát nem arról volt, hogy itt egyre jobban kezdett esni az eső, és egyre több víz állt a pályán, a végén már olyan lassan jött, mint hogyha tolná. És az utolsó kanyarban még volt egy ilyen finom pályahagyása, amire kapott azt hiszem egy ilyen pár másodpercet
büntetőt. Három másodpercet vertek rá, de még az,
de még az is belefért neki. Tehát a végén már örült neki, hogy valamennyire az aszfalton tud motorozni, vagy ott se. És tényleg, hát a slick gumikról, nem tudom, hogyha már van olyan hallgatunk, aki azért annyira nincsen benne, az gyakorlatilag olyan gumi, ami nincsen mint. Ez kiváló vizen, mert borzasztó jó, vagy kiváló, de hogy is vizen, kiváló szárazon, mert borzasztó jó tapad. De vizen az a gumi jó, amiben sok a minta. A vizes gumin sok a minta, hogy kiszorítsa maga alól a vizet.
Mentetek már versenypályán vizen esőgumival?
Úristen, még beleborzongok a mai napig.
Esőgumival?
Én mentem, igen, a Portimaóba. A CBR1000-nek a sajtótesztjén, hát 220 percet, mert utána annyira elkezdett esni az eső, hogy le is állították az egész rendezvényt, de így elsőre szürreális volt az a tapadás, amit, tehát nem gondoltam volna, hogy esőgumival így lehet fordulni, pláne azt nem, hogy 280-nal lehet menni a célegyenesbe.
Én utcán mentem esőgumival teljesen illegálisan.
De esőbe?
De hogy az tényleg olyan atomtapadást ad, vagy azért az annyira nem
ez
csoda?
Simán. Tehát figyelj, még, hogyha vizes gumival mondjuk simán felszívod egy kerékre, addig az utcai gumi csak pörög forog maga alatt. Tehát teljesen más. De azok el is fogynak, tehát hogyha nincs hűtése, nincs víz alatta, akkor azok T-idő alatt, két kör alatt, két vára fekteted őket. Tehát azok annyira speciális környezetben, annyira speciális feltételek mellett működnek, csak jó, hogy azt elmondani nem lehet. Tehát ilyen radír látságú gumikról kell gondolkodni.
Tehát, hogy akkor ott nem csak a minta a lényeg, hanem egy olyan lágy anyag van rajta, ami egyébként szétfoszlik azonnal.
Teljesen más gumi.
De, hogy kicsit érzékeltessem, tehát nekem az volt a fura, hogy mondjuk egy másodikba egy kigyorsításon rendesen provokálni kell ahhoz, hogy mondjuk megvillanjon a kipörésgátló, holott én azt hittem, hogy azért az nagyon óvatosan kell kezelni hozzá a gázt.
Tehát az egy más dimenzió vizes gumi.
És amikor az esőgumival mész, az is bemelegszik úgy a víz ellenére, vagy az alacsonyabb hőfokon marad?
Mondok neked mást is, még az utcai gumi is bemelegszik. Tehát, hogyha mondjuk elmész motorozgatni esőbe az Alpokba, és megállsz, mert már rommáztál, és már nem...
De annyira, mint egy pályagumi a pályán?
Annyira nem is kell melegedjen. Tehát más az üzemi hőfok a vizes guminak. De melegszik. De az utcai gumi is föl tud melegedni, hogyha... Mondom, mész vizen, és megálltál, leszállsz a motorról, hogy eltoljál egy blászt, akkor szépen megszárad a gumit közepe. Azért, mert 30, majdnem 40 fokra fölmelegedett a vizen is az utcai gumi, hogyha mondjuk nyár van.
Jó, szerintem azt nézem, hogy mindjárt beleszaladunk az egy órába, és én már éhes vagyok, hiszen már reggel 9:30 óta éhes vagyok, úgyhogy vegyünk érzékeny búcsút a hallgatóktól, és menjünk ebédelni.
Hát köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.
Köszönjük a lehetőséget.
Egy frappáns búcsúzó mondatot, Henrik, bedobsz a népeknek?
Nem tudom, nem készültem egy frappáns búcsúzó. Gyertek legközelebb is, örülünk, hogy itt voltatok.
A műsor a Béton partnere.